Csak nálad az, hogy legyen összhangban a Bibliával, nálam pedig az, hogy hozzon működő eredményeket. Csak szerintem ez a kettő nincs egy színvonalon. Ha a valóságban működik valami, az egy magasabb szint, mint hogy egy könyvben működik. Sziasztok, itt vagyunk újra a Létkérdések podcasttel, ez egy Hitvita podcast, engem Szilvai Péternek hívnak, és Szabó Viktor van itt velem. Hello!
Hello, szia Péter, sziasztok!
Én képviselem az ateista oldalt, Viktor pedig a keresztény oldalt ebben a mi hitvitánkban. Hogyha szeretitek, amit csinálunk, akkor iratkozzatok fel, hallgathattok az összes létező podcastes platformon, és nézhettek a YouTube-on. Illetve, hogyha van hozzászólnivalótok, vagy véleményetek, akkor szintén a YouTube-on kommentekben ezt megtehetitek, vagy esetleg létkérdésekpodcast@gmail.com. Mai témánk egy egyszerű tétel. Angolul úgy hangzik, hogy extraordinary claims require extraordinary evidence, rendkívül bonyolult mondat. Magyarul pedig talán úgy lehetne fordítani, hogy különleges állítások, különleges bizonyítékokat igényelnek. Ugye ezt ateisták nagyon sokszor felszokták hozni, például olyan biblikus állításokra, mint hogy Jézus feltámadt a halálból, vagy járt a vizen, gyakorlatilag mindenféle csodára. Tulajdonképpen a bizonyítási standardekről szól ez a mondás. Azt hiszem Carl Sagan volt, aki talán koinolta ezt a mondatot először, ott az ilyen UFO elrablásokról kérdezték őt. Lehet, hogy nem biztos, hogy ő az ős gyökere, de ott például az volt a téma, hogy hiszünk-e azoknak az embereknek, akik azt mondták, hogy elrabolták az UFO-k, és akkor mondta ezt, hogy ilyen különleges állításoknak különleges bizonyítékok kellenek, és puszta beszámolók mindenféle emberektől, az elégtelen, jobb lenne, ha lenne erről fotó, vagy videó, vagy valami tárgy, amit elhoztak, vagy bármi, ami magasabb minőségű bizonyíték. Illetve egy másik ilyen klasszik példa erre szokott lenni, hogyha valaki odajön hozzám, és azt mondja, hogy a hátsó kertemben tartok egy kutyát, vagy egy macskát, akkor ezt így bemondással többé-kevésbé el szoktuk hinni, de hogyha ugyanez az ember odajön, és azt mondja, hogy a hátsó kertemben tartok egy sárkányt, akkor erről valószínűleg sokkal több bizonyítékot szeretnénk tőle kérni, mielőtt hitelt adunk a szavainak. Te korábbi adásokban kifejezted, hogy te nem értesz egyet feltétlenül ezzel az állítással, vagy ezzel a tétellel, vagy megközelítéssel, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mik a kritikáid ránézve.
Hát igazából én csak először is szeretném tisztázni, hogy mit értesz rendkívüli állítás alatt, rendkívüli bizonyíték alatt, és hogy és utána ezek utána azt arra kérlek, hogy igazolt, hogy miért gondolod, hogy ez az állítás magában igaz. Igazából csak ez a három kérdésem, vagy kérésem van ezzel az állítással kapcsolatban, mert most ez így számomra lóg a levegőben. Egyébként majd a végén tudunk, hogyha ezen úgymond végigmentünk, akkor szívesen beszélgetek arról, hogy milyen, tehát egy ilyen másik oldalt is fogok képviselni, de most először csak szeretném, mivel te mondtad ezt az állítást, így a bizonyítás terhe is rajtad van, hogy ezt igazold, de az igazoláshoz szerintem először egyeztessük, hogy pontosan mit értesz különleges állítás alatt először is.
Ahogyan ezt meg szokták fogalmazni, a különleges állítás vagy rendkívüli állítás az, aminek a mielőtt megismerjük a rá felhozott bizonyítékokat, az ilyen a priori valószínűsége az alacsony. Szóval igazából...
Magyarul, hogyha valaki a priori hisz a sárkányokban, akkor számára az, hogy én azt mondom, hogy a kertemben van egy sárkány, akkor ő számára ez egy teljesen rendes.
Igen, ő meg fog elégedni valószínűleg a te bemondásoddal. A legtöbb ember úgy véli, hogy sárkányok nem léteznek, és vannak ennek fokozatai. Oda jön valaki, azt mondja, van a kertemben egy sárkány, akkor valószínűleg nem lesz elég a bemondás, hanem azt mondom, hogy mutass róla a fotót vagy videót, illetve valószínűleg még azt sem fogom elfogadni, hanem mondjuk azt mondom, hogy vigyél el, és nézzük meg együtt. De ha mondjuk azt mondja, hogy van a kertemben egy oroszlán, ott már más a helyzet, mert például mindannyian tudjuk, hogy oroszlánok léteznek. Nagyon kicsi a valószínűsége, hogy mondjuk itt Budapesten valakinek hátsó kertjében tényleg van egy oroszlán, mert oroszlánok ilyetén tartása azért sokkal ritkább, tehát ennek a valószínűsége sokkal kisebb, de még mindig nagyobb, mint a sárkánynak, tehát lehet, hogyha mutat róla egy videót, vagy Uh-huh. Hát a fotó az ugye most már nagyon könnyen hamisítható, a videó is getting uh-huh. there, de mondjuk ha mutat uh-huh. róla egy jó minőségű videót, akkor már lehet, hogy elhiszem neki. A különleges bizonyíték feladata, hogy ezt az uh-huh. alacsony a priori valószínűséget ellensúlyozza. Tehát azért van ez a, ami az egyiknél alacsony, azt a másikkal uh-huh. kell ugye bepótolni, ezért a különleges az egyik irányba, azt ellensúlyozni kell a különleges a másik iránybával.
Tehát, hogy igen, de hogy ez kettő teljesen ellen, tehát az persze. ellentétét jelenti hát, a két. A,
vehetjük aha. így, igen. Okay. A másik viszont szerintem egyébként ez egy eléggé ilyen, miközben én is sokszor használom, azért ez egy pongyolán megfogalmazott tétel szerintem, főleg a különleges bizonyíték oldalán. Mert a különleges állítást azt még úgy értjük, még hogyha most szeretnénk nagyon precízek is lenni, és objektíven definiálni, azért...
Ugye rendkívüli, különkívüli.
Igen. Igen, nem használjuk ezeket most így egyenértékűként. Azért úgy érezzük mindannyian, hogy bármely állításra nagyjából el tudnád úgy különíteni, hogy ez inkább rendkívül, vagy inkább nem. Viszont az, hogy rendkívüli bizonyíték, vagy különleges bizonyíték, valójában ilyen nincs, és ilyen elvárás sincs. Tehát ez szerintem egy rossz szó, amikor ez a mondás így elterjedt, akkor ezt valószínűleg így frappáns volt, vagy így rímelt egyik a másikra, de gyakorlatilag minden állításnak, hogy mondjam, ahhoz arányos bizonyíték kell, amennyire különleges. Tehát mert amikor valaki azt mondja, hogy van a kertjében egy kutya, akkor tulajdonképpen már eleve rendelkezésünkre áll rengeteg bizonyíték. Azért kérünk specifikusan tőle már sokkal kevesebbet, mert már eleve rengeteget tudunk arról, hogy kutyák léteznek, kertek léteznek, emberek és kutyák élnek együtt, tartják az emberek a kutyákat, és hogy ez a szituáció előfordulhat, és mondjuk aki mondja nekünk, az semmi nem zárja ki, hogy neki legyen egy kutyája, egy ránézésre. Tehát már eleve rengeteg bizonyítékunk van, és csak a hozzápótlás az, ami az a nagyon kevés, ami hiányzik, és ez akár elég lehet annyi, hogy ő bemondja, hogy nekem van egy kutyám. De hogyha a sárkányról van szó, akkor hiányzik mindez. Nem tudjuk, hogy sárkányok léteznek, nem tudjuk, hogy kertekben ők megmaradnak, meg hogy emberek háziállatként tartják őket. Tehát ezt mind be kell pótolni. De tulajdonképpen a bizonyítási standard, hogy mikor hiszel el valamit, az az, hogy meg kell ütnie bizonyos, gyakorlatilag ilyen megfigyelhetőségi szintet, ami lehet aztán közvetlen, közvetett, tehát hogy bizonyítani valamit nagyon sokféleképpen lehet, de hogy igazából nem a különlegességet célozzuk, hanem egy adott standardet, uh-huh. egy adott, mi az, egy ilyen magabiztossági szintet célzunk be, uh-huh. és hogyha eleve sokról indultunk, mert az a priori valószínűségünk magas volt, akkor már nagyon kevés is elég, de ha uh-huh. kevésről indultunk, uh-huh. akkor sokat pótolunk mellé.
Akkor ez azt jelenti, hogy az eredeti állítással nem értesz egyet?
Hát szerintem pongyolán van megfogalmazva.
Mert most egy másik
egyetértek azzal, ahogyan ezt értelmezni szoktak. Mert tulajdonképpen most lefordítottam, okay. hogy ezt szerintem bénán fogalmazzák többnyire, amit okay. értenek alatta, mert azért tudom, hogy az ateisták hogy szokták ezt használni, valójában ezt értik alatta.
Uh-huh. Oké. Okay. Az én reakcióm erre az, hogy egyrészt ez egy ilyen nagyon, nagyon nehezen megfogható, nehezen definiálható állítás, hiszen, ahogy mondtad, nagyon sok szubjektív elem van, hogy kinek mi a természetes, és kinek mekkora extra bizonyíték elégséges. Tehát ez egy olyan gumiszabály, ami szerintem vagy triviális, vagy nagyon nehezen alkalmazható. Tehát nehezen terjeszthető ki, és maga, hogyha megnézzük ezt az állítást is, rendkívüli állítások, rendkívüli bizonyítékokat igényelnek, ez miért is igaz? Tehát, hogy akkor a saját elvárásait, hogyha a saját magára, mint állításra alkalmazzuk, akkor mit kapunk? És én azt gondolom, hogy önellentmondást kapunk, hiszen ez nem annyira megfigyelhető, és hogyha valaki szubjektívan ebben nem tehát eleve az a priori valószínűsége nagyon kicsi, hogy ezzel ő egyetért. Nyilván mondjuk a, nem is tudom, kit mondtál, az illető, akitől ez az állítás származik, Carl Sagan, ő valószínű, számára ez az állítás triviális, olyan, mint ha azt mondanám, hogy ember vagyok. Viszont mi van, hogyha valaki azt mondja, hogy számomra ez az állítás olyan, mintha azt mondanád, hogy UFO vagyok? akkor hol van az a különleges bizonyíték, amivel bizonyítod azt, hogy ez az állítás igaz?
Szerintem
ez a problémám.
Talán az egy gyümölcsöző út, hogyha megpróbáljuk a másik oldalról megközelíteni, tehát ez a mi van, hogyha nem így csináljuk. Tehát hogyha nekem az a célom, hogy minél több igaz állítást igaznak fogadjak el, és minél több hamis állítást hamisnak fogadjak el, és nem alkalmazom ezt a standardet, akkor ugye elég könnyen megfertőzhető az én rendszerem mindenféle extrém állításokkal, és nagyon hamar borul a világképem. Mondjuk képzeljünk el egy embert, aki válogatás nélkül az összes, csak a példa kedvéért, összeesküvés elméletet elhiszi. Tehát szerinte a föld lapos, a madarak nem léteznek, hanem azok megfigyelő drónok, mindent az illuminát irányít.
És a chemtrail, meg a...
Igen, a repülők vegyszereket sugároznak a légkörbe. Nem tudom, Amerika elnöke egy gyíkember, tehát hogy mindegyiket egytől egyig elhiszi, és mondjuk mindegyiket úgy hitte el, hogy csak valaki mondta neki. Vagy bármely hittérítővel találkozik az utcán, mindegyiknek elhiszi, tehát megyek az utcán, a Blahán ott van egy hídgyülekezetés, itt olyan, ami nincsenek ott, de mindegy. Akkor betérek az ő egyházába, marha lelkes vagyok, mert elhittem neki. Utána a következő sarkon ott van egy katolikus térítő, akkor viszont megváltoztatom a hitemet, és hirtelen abba térek be, aztán véletlenül elmegyek egy buddhista szentély mellett, és hirtelen azért leszek lelkes, tehát hogy fenntarthatatlan, abszurd szituációba kerülünk, hogyha a bizonyítási standardeink nem elég magasak. És gyakorlatilag egyébként talán át is fogalmaznám a mondást, ugye elszakadva a eredeti, szerintem pongyola megfogalmazásától, hogy elég, ha csak annyit mondunk, hogy minden állítása a rendkívüliségével arányos bizonyítékokat igényel.
Oké, tehát azt mondod, hogy egy állítást csak akkor fogadhatunk el igaznak, hogyha van rá bizonyíték.
Van egy, mindig ugyanazt a szintet próbáljuk megütni, szerintem ezt hangsúlyoznám a legjobban. Tehát a kutyás, hogy van valakinek egy kutyája a hátsó kertben, erre eleve van rengeteg, nem a konkrét emberre, hanem az, hogy ilyen szituáció létrejöhet, erre már van végtelen, így fel van halmozva bizonyíték, és mondjuk eddig vagyunk, és mondjuk itt lenne, hogy elhiggyem, és azt elég, hogy áthidalja az, hogy ő bemondja. Viszont hogyha ugye azt mondja, hogy sárkánya van a kertben, arra ez mindez hiányzik, tehát valójában csak ugyanazt a szintet próbálom elérni, csak sokkal nagyobb a gap, amit át kell ugranom, és ezért kérek tőle, hogy sokkal több mindent halmozom fel, vagy olyan, nem biztos, hogy darabra, de minőségre. Tehát például vigyen el oda, és akkor érzékszerveimmel megtapogatjuk, megnézzük, meghallgatjuk, levideózzuk, lemérjük, tehát hogy ezt a minőség-mennyiség kombót így halmozza fel, amíg megütjük ugyanazt a szintet valójában, ami mindennel kapcsolatban kb. Ugyanott van.
Aha. Na most te többször említetted, hogy én körkörösen érvelek. Én azt gondolom, hogy ez a fajta hozzáállás és egy körkörös érvelése vezet végső soron, mert hogyha azt mondjuk, hogy csak azt fogadjuk el igaznak, amit racionálisan igazoltunk, vagy megfigyeléssel igazolhatunk, akkor az a kérdés, hogy ezt az állítást hogyan igazoljuk? Mert hogyha racionálisan próbáljuk igazolni ezt az állítást, hogy csak akkor igaz valami, ha racionálisan igaz, akkor igazából saját magát, tehát magát az állítást használtuk fel arra, hogy az állítást igazoljuk. Vagy pedig, hogyha külső módon valami racionálistól eltérő módon, nem megfigyelés alapján akarjuk bizonyítani ezt az állítást, akkor pedig ellentmondunk neki. Érted, hogy mit mondok? Tehát, hogyha ebbe az utcába bemegyünk, hogy csak azt fogadhatjuk el igaznak, ami csak az lehet igaz, amire van racionális magyarázat, ez egy olyan körkörös érvelés, mint hogyha én például azt mondanám, hogy Isten létezik azért, mert a Biblia azt mondja, és a Biblia Isten igéje. Tehát, hogy itt ez ugyanúgy egy körkörös érvelése vezet. Ez nem baj, csak szeretném fölhívni a figyelmet, hogy igazából akkor itt egy szinten vagyunk. Ilyen értelemben. Nem?
Maga ez, hogy annyiban fogadunk el igaznak dolgokat, amennyiben ilyen racionálisak, meg bizonyíthatók, stb. Ez igazából szerintem egy módszertan, és az a kérdés, hogy mivel versenyez ez a módszertan, és melyik működik jobban. Milyen alternatív módszertanunk van arra, hogy a valóságot megismerjük minél jobb minőségben, és hogy minél több igaz állítást igaznak fogadjunk el, és minél kevesebb hamis állítást fogadjunk el igaznak. Hogyha nem ezt követem, akkor azt látom, hogy bármilyen irányba indulok el, akkor a valóságról alkotott ismereteimnek a minősége az minden irányba romlik. Tehát, hogy ez lehet, hogy csak egy lokális csúcs, és nem egy abszolút csúcs, de bármerre indulok, lefele megyek, ahogy mondjuk irracionalitást, vagy alacsonyabb bizonyítási sztenderdeket megengedek. Tehát egyszerűen elkezdenek a dolgok nem működni. Például ugye levihetem oda a sztenderdet, hogy mondjuk higgyek Istenben meg az imákban, de aztán elkezdek imádkozni, és nem működik.
Igen, ezt értem, hogy a racionalitás az segít, csak azt akarom rávilágítani, hogy ez ugyanúgy lóg a levegőben, ugyanúgy ez egy hit. Ez egy
nem,
bakit.
Nem. Azért nem, mert amikor ez a módszertan elkezd eredményeket hozni, az maga bizonyíték a módszertannak a helyességére.
De előbb föl kellett tételezned azt, hogy a módszertan igaz. Különben nem is tudtál volna elindulni.
Minden úgy indul, hogy hipotéziseink vannak. Tehát mondjuk van két módszertanom, a tudományos megfigyelés, úgymond, vagy az alapos és szisztematikus megfigyelés a valóságnak, nem szeretem a tudomány szót, mert nagyon nagy package-et hordoz, és a másik módszertanom pedig a valamelyik isteni kinyilatkoztatásnak az elhívése, vagy mondjuk valamelyik szentkönyv életmódbeli szabályainak követése. Mondjuk a Bibliából veszem a táplálkozási tanácsokat, vagy mondjuk egy alapos megfigyelésen és kutatásokon alapuló módszertannal állítom össze az étrendemet.
Most én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül, te most ezt szembeállítod, de azt gondolom, hogy a kettő kapcsolata az, hogy a racionalitás használt pont az adja, hogy pont akkor van értelme annak, hogy miért bízhatok meg a saját elmémben, a saját racionalitásommal. Egyáltalán honnan tudhatom, hogy nekem van elmém, hogy több vagyok, mint egy állat, akit az ösztönei vezérelnek. Ezekre a válaszokra pont a keresztény tanítás ad egy episztemológiai alapot, amire építhetek. De hogyha én ezt elszakítom magától, elvezem az alapot, akkor tényleg ez csak lóg a levegőben, és semmi, értem, hogy én, hogyha fölteszed, akkor működik, mint hogyha berugod a motort, vagy bebikázza valaki az autódat, és akkor már elindul, de hogy ez csak így, mindig így, ha belegondolsz, milyen, így lóg a levegőben, hogy racionalitása, tehát
hát
egyáltalán
az elején,
mi az alapja a racionalitásnak, racionális alapon?
Én ezt utasítom vissza, hogy lóg a levegőben, mert ez legfeljebb addig igaz, amíg hipotézisem van. Tehát amíg én a fotelban ülök, és még egyáltalán nem kezdtem el mondjuk a táplálkozásra visszamenve táplálkozni, addig amúgy lóg a levegőben, de nem ez a lényeg, mert amikor azt mondom, hogy a Bibliának fogok hinni, abban a pillanatban még az is lóg a levegőben. Onnantól fog ez erős alapokat építeni magának, hogy elkezdem használni, és megfigyelem, hogy működik, vagy nem működik. És itt aztán elválik a különbség, hogy racionális voltam, vagy irracionális, mert a racionalitás tényleg megalapozza, és ismétled, és működik, és rendezi a világot, az irracionalitás pedig hát szétrendezi a világot. Nem nagyon tudom elképzelni ezt az alternatívát. Tehát, hogy azért azt meghallgatnám, hogy te például hogy definiálsz egy nem racionális életet? Hol, mert ugyanis racionalitás nagyjából egy van, ami egy ilyen irracionalitás tengerben úszik. Tehát, hogy mit engedsz meg egész pontosan akkor, mikor irracionális vagy? Hogy az irracionalitás az mindig valamiféle következetlenség, vagy önellentmondás, vagy kettős mérce. Tehát, hogy ez ilyen dolgok jönnek be, amikre nem nagyon látom, hogy lehet fenntarthatóan rendszert építeni.
Én azt gondolom, hogy a racionalitás az abból következik, hogy mi Isten képére lettünk teremtve, tehát abból, hogy a világ az tényleg tehát az ateista világképből szerintem egyáltalán nem következik, ahogy már beszéltünk, megismételhetőség, tehát az uniformitás törvénye, sem a megismerhetőség, hogy van elménk, hogy az elménk az nem csap be minket, nem csak a túlélésre játszik, mint hogy az evolúció föltételezi, hanem az igazság megismerésére törekszik. Én ezzel mind egyetértek, csak a különbség az az, hogy te csak ezt így adhok a levegőbe fölteszed, és nem tudod igazolni, hogy ez miért így van. Csak azt tudod mondani, hogy de ez működik.
Érted? De a működés tehát, hogy igazolás. Tehát én nem értek egyet,
hogy nem tudom igazolni. Nem.
Az, hogy működik, az igazolja, hogy az öprocs jó.
Honnan tudod, hogy... Figyelj, én nem az a kérdés, hogy a múltban működött-e, az a kérdés, hogy a jövőbe fog-e működni. És minden egyes megfigyelés, amit te hozol nekem, az mind a múltban volt. Érted? Tehát azzal, hogy a múltban működött valami, nem mondhatod, hogy mivel a múltban működött, ezért a jövőben is fog. Pont ez az, ami...
Ugyanis rengeteg jövőnek címkézett dolog már megtörtént, és így áthelyeződött a múltba. A múlt meg a jövő az címke.
Figyelj, pont tehát az, hogy ma, ez figyelj, már megint ma... a múltba. Tehát azt mondod, megtörtént. Tehát ez már megint egy múltbeli bizonyítékot hozom.
Igen, de most teszek egy jóslást a jövőre, ami most még tényleg a jövő, és utána az a jövő eljön, és tényleg megtörténik, amit én jósoltam. Csak onnantól kezdve, hogy eljött, már múltnak hívjuk.
Pontosan, de az a kérdés, hogy az, amit már most múlta...
De az a tény, hogy a jelen ismereteimből jósoltam a jövőre, és működött, ez nagyon sokszor megtörtént, tehát hogy a jövőre nagyon sokszor jóslatot tettünk, és a jövő ilyen következetesen mindig eljött.
Ez azt jelenti, hogy akkor amit te most mondasz holnapra, az el fog jönni?
Hát hogyha olyan jellegű jóslatot teszek, hogy például fel fog kelni holnap a nap, akkor az valószínűleg igen.
De nem azt kérdezem, hogy valószínűleg, hanem biztos vagy benne?
Nem, de tehát, hogy no, itt hát ott vagyok a 100%-os bizonyosságnál, ami nincs. Tehát 100%-ig nem vagyok biztos benne. Rátenném a komplett vagyonomat, és a családom, és minden élőlény életét egy fogadáson? Igen, rátenném.
Értem. Na, én csak azt akarom mondani, hogy a kettő nem zárja ki egymást. Sőt, az egyik pont a másikból fakad. És az ateizmus, tehát az, amit te mondasz, az uniformitás törvénye, az pont azt arra mutat, hogy van valaki, aki az univerzumot, azt az univerzumot, ami ma van, meg ami holnap lesz, az ugyanaz a teremtő tartja fent, és nem az, hogy pedig random változik, mert a random világegyetemből az következne, hogy simán előfordulhat, hogy holnap fölkelek, és zöld lesz az ég, és kék lesz a fű. Mert miért ne? Tehát mi akadályozza meg? Ugye itt beszéltünk, most picit sok mindent beleviszek, de a fizikai törvények is, vajon mik törvények? Csak megfigyelések? Hogy azt mondjuk, hogy eddig, amikor megfigyeltük a fűt, az mindig zöld volt. Vagy azt mondja a fizikai törvény, hogy a fűn, ha valami fű, akkor biztos, hogy zöld. És akkor ez már nem ugyanaz a kettő. Mert az egyik egy ilyen, eddig ezt tapasztaltuk, és ezt gondoljuk, a másik pedig egy olyan törvény, ami kvázi befolyásolja, meghatározza, hogy a fűnek mindig zöldnek kell lennie. Ha tegnap nézem, ha holnap, ha egy millió év múlva nézem, és ez nem triviális nekem, hogy amikor fizikai törvényekről beszélünk, és ilyen szigorú értelembe veszük, ami jövőbe is jósol, és előrejelzést ad, akkor nem elépünk túl a tudomány határain, hiszen a tudomány az nem tud nem megismerhető dolgokról állítást mondani, és a jövő pedig nem megismerhető. Nem, hogy mondjam, nem megfigyelhető.
Fú, szerintem itt sok téves állítás volt. Egyrészt a valódi tudomány nem tesz ilyen szigorú értelemben vett kijelentéseket, tehát nem, sosem fogalmaz meg úgy törvényeket, ahogyan az erősebb értelemben értetted. Másrészt a jövő...
Csak a múltba mutat.
A jövő azt megismerhető, mert a jövőt számtalanszor megismertük, csak mikor eljött, onnantól már jelennek meg, aztán hirtelen múltnak kezdtük hívni. Tehát ez nem tudom, így átmegy-e, hogy ez csak egy ilyen címkézési kérdés.
De nem tudom, hogy átmegy-e, hogy én arról beszélek, amíg a jövő. Tehát, hogy persze, amikor a jövő de, múlt de lesz, akkor már megismerhetjük. Nem, nem. Tehát te, én a mostanhoz képest a holnap az jövő. A holnapot nem tudom megismerni, csak hogyha eltelik a következő nap, és a holnapból ma lesz, vagy utána már tegnap. Érted? Tehát én erről beszélek, hogy ahol most vagyok, a jövőre tudok-e állításokat tenni, tudok-e előrejelezni dolgokat, és itt nem csak az, hogy...
És azt állítod, hogy nem tudunk előrejelezni dolgokat.
Az ateizmus alapján nem. Mert az ateizmus abból indul ki, hogy minden random, nincsenek, hogy ezek a vezérelvek, amiket te mondasz, hogy törvények, végső soron nem más, mint az a múltbeli megfigyeléseink összessége, és nincs valami, ami ezt irányítja, érted? Tehát nincs irányító, az egész abból indul ki, hogy csak úgy van az egész. Nincsen mögötte egy ilyen...
Szerintem nagyon pontatlan. Tehát egyrészt az ateizmus nem mondja azt, hogy minden random. Másrészt, amit mondasz, abban van egy implicit feltételezés, hogy van egy ilyen még Istennél is nagyobb törvény, ami valahogy a randomitás meg a nem uniformitás felé küldené az univerzumon. Tehát mondtad, hogy Isten tartja fenn az univerzumot, meg a törvényeit, meg a következetességét. Ez azt jelenti, hogy ha Isten ezt abba hagyná, akkor lenne egy törvény, amely szerint így a következetlenség és a non-uniformitás felé haladna az univerzum. De akkor van egy ilyen Istennél nagyobb törvény, ahol ott jön a káosz, és Isten így ellentart aktívan?
Nem tudom pontosan, mi történne, hogyha Isten azt mondaná, hogy eddig volt az univerzum,
hát de azt mondom, hogy az róla. Azt mondtad, hogy ő tartja fenn ezt a következetességet. Ezek szerint a következetesség magától nem marad fenn, hanem az ő aktív munkája kell, tehát van egy ilyen gravitálás a következetlenség, meg a randomitás, meg a non-uniformitás felé. És azt egyébként ezt a törvény kicsinálta?
Nem áll. Figyelj, ez Isten magából fakad, tehát hogy Isten, ez nem egy olyan...
Az, hogy a káosz eluralkodik, hogyha ő nem tartja fenn? Erre vonatkozott a kérdés.
Tehát ahol Isten van, ott nincsen élet, nincsen rend. Ahol rend van és élet, az azért van, mert Istenből, ezek a dolgok Istenből fakadnak. Tehát ez, hogy van káosz, vagy minden, ez szerintem nem csak én állítom meg, hogy tehát simán egy fekete lukban is csomó... Tehát,
de a fekete lukban rend van. Tehát ott fizikai törvények érvényesülnek. Tehát ott Isten által, az Isten által fenntartott univerzum része a fekete lyuk.
De most, ha például visszamegyünk a nulladik másodpercig a világegyetem keletkezésekor, ott ezek a törvények nem, ott sem, tehát a tudósok szerint sem érvényesültek ezek a törvények. Tehát tudunk olyan példát mondani, amikor ezek a törvények nem voltak. Érted? Tehát ez nem azt jelenti, hogy most vannak törvények, voltak, hogy a törvények, az azt jelenti, hogy mindig is lesznek.
A törvényszerűségek hatáján kívül voltak a körülmények. Miután kikapcsolod a törvényeket, azután is történik valami. És az a valami mi alapján történik?
Isten személye, te Isten alapján. Tehát, hogyha tegyük fel, hogy te Isten vagy, és úgy döntesz, hogy nem csinálsz semmi univerzumot, ami...
Tehát valamilyen törvényt fenn kell tartani az Istennek. Mert ha abba hagyja az összes mostani fizikai törvényeknek a fenntartását, utána is történik valami.
Persze.
Még akkor is, ha az random, de akkor...
Figyelj, attól, hogy az univerzum megszűnik, Isten nem szűnik meg, és Isten a saját maga személyéből fakadóan bizonyos törvényszerűségek továbbra is igazak maradnak. Például az, hogy ő él, ő nem halhat meg. Ez egy olyan törvényszerűség, ami ugyanúgy az univerzum létezésétől függetlenül igaz, de nem azért, mert ez a törvény külsőleg hat Istenre, hanem Istenből magából fakad ez a törvényszerűség, érted? Mert ő Isten, és ezért nem halhat meg. Nem azért, mert van egy törvény, aki azt mondja, hogy nem, nehogy meghalljál itt nekem, érted? Mert akkor lenne valami Isten fölött.
Fú, ezért...
Picit elkanyarodtunk, úgy érzem.
Én még oda térnék vissza, hogy, és talán ez az utolsó ilyen pont, amit felhozok, hogy sokszor ugye feszegeted, és most is, hogy miből fakad, meg mi alapján gondolhatunk valamit. És akkor itt versenyben állt az, hogy én csak megfigyelem, gyűjtöm a bizonyítékot, és úgy látom, hogy következetesen működik, és erre építek, és azt mondtad, hogy viszont ez kevés, mert mi alapján, vagy valahogy ezt, hogy pusztán a megfigyeléseimnek, az, hogy a megfigyeléseimben következetesség van, hogy valahogy ez nem elég, hanem mert hogy ez Isten aha. nélkül nem tudom megmagyarázni. Valójában nekem nem kell megmagyarázni. Tehát nekem a valóságnak a szisztematikus, alapos megfigyelésének a célja, és az, hogy így az igazságot keressük, az, hogy működjön. És nekem elég, hogyha működik, az egy külön kérdés, hogy például ez a következetesség, amit megfigyelünk, ez mitől van? Erre ugye dedikáltunk egy egész epizódot.
Mm-hmm.
És,
igen.
És én egyébként nem nagyon látom a minőségbeli különbséget a között, hogy nem tudom, hogy miért van, de van és használom, és építek rá, és jóslatokat teszek, amik bejönnek. Vagy, és akkor ezt úgymond így jogtalanul tettem, és akkor így szégyellem magam, miközben működik a civilizációm. Vagy azt mondom, hogy hát ezt egy mindenható lény csinálta. Tehát ez, hogy beposztulálom egy mindenható lényt, ami szükségszerűen válasz minden kérdésre, innentől ugye nem válasz egy kérdésre sem. De nem látom a minőségbeli különbséget. Kicsit azt mondom, hogy ez ugyanannak az érmének a két oldala, a nem tudom és a mindenható volt. Mert a mindenható volt, az azt mondja, hogy egy olyan dolog csinálta, ami meg tudja csinálni. Tehát szerintem egy mindenhatót posztulálni az azért csalás, mert amikor mindenhatót mondok, akkor valójában azt mondom, hogy egy olyan dolog csinálta, ami meg tudja csinálni. És érezzük, hogy ez egy semmitmondás.
Csak arra akartam rámutatni, hogy a racionalitás az nem következik az ateizmusból. Hogyha te következetesen ateista lennél, akkor az a racionalitás ellen vinne el, amit te miért? Nagyon nagyra értékelsz. Azért, mert az ateizmusból nem következik, hogy neked van elméd, amit te is elismertél, hogy nem tudod, hogy az elme hogy vagy, nem tudod megmagyarázni, nem tudod, nem következik, hogy az univerzum uniforme, tehát, hogy holnap, ha fölkelek, akkor nem-e valami más felé megy a nap, vagy a gravitáció nem ennyi, hanem az ellentétje lesz, stb. Stb. Tehát egy random univerzum, amit csak az anyag, meg az irányít, tehát semmilyen támpont nincs, ami neked a tudásod alapját adná. Hogyha te konzisztensen ateista világnézetből indulnál ki, az oké, hogy te a racionalitást mint eszközt használod, és azt mondod, hogy működik, de maga az, hogy az ember mitől racionális? Mi az, hogy racionalitás? A kő racionális? Nem. A tyúk racionális? Nem. Akkor hogy, hogy én racionális vagyok, hogyha én végső soron az evolúcióból valahogy ezekből az alacsobb rendű állatformákból jöttem. Tehát egy csomó olyan kérdés lóg a levegőbe az ateizmusból, amit csak így random oda teszünk, és persze, hogy működik, azért, mert ez igaz. De a különbség az, hogy míg az ateizmussal ez ellentmond, mert az ateizmusban nem következne, hogy nekem az agyam az megbízható lenne, és nem csak a túlélésre törekedne, és ezért engem megtévesztene, hogy nekem ne az igazság jusson el hozzám, hanem az, ami az én túlélésemet biztosítja. A másik oldalon viszont a racionalitás, annak van oka, hogy miért vagyok racionális, miért nem vagyok egy állat. Én azt állítom, hogy ez a kereszténységből fakad, hogy racionális vagy, és oké, hogy te ezt kölcsönveszed, de csak ezt szeretném rámutatni, hogy ez nem az ateizmus szerszámos műhelyéből vetted kölcsön, hanem a kereszténység szerszámos műhelyéből, és azokból a dolgokból, amik a kereszténységből következnek. Még ha akkor is, hogyha te ezzel a szerszámmal a keresztény szerszámos műhelyt akarod lerombolni?
Hú, több dolog. Egyrészt ezt már többször mondtad, hogy az ateizmusból mi nem következik, de az ateizmusból semmi nem következik. Az ateizmus nem egy tudományos rendszer, nem egy világnézet. Az te hoztál egy hipotézist, vagy az istenhívők, hogy szerintünk van ez a mindenható, és ezzel sok minden magyarázható, és sok minden következik is belőle, és elkezdtünk jóslatokat tenni belőle, hogy ha majd ezt csinálod, akkor ez meg ez lesz, és úgy látjuk, hogy nem működik. És emiatt az ateizmus az csak egy attitűd, egy konkrét hipotézis felé. Tehát nincs neki szerszámos ládája, nincs semmi ilyesmi. Én nem is állítottam, hogy a racionális az ateizmusból következik. Az ateizmusból nem következik semmi. Az ateizmus egy hipotézisre adott nemleges válasz, hogy szerintem az a hipotézis nem jó. De egyébként ugyanígy feltetnénk, tehát azt mondod, hogy az ateizmusból nem következik a racionalitás, az ateizmusból az irracionalitás sem következik. Tehát, hogy az ateizmus nem ez. Az nagyon fontos...
Várj, az ateizmus a racionalitás hipotézisére igen mond? A Isten létezésének hipotézisére pedig nemet mond. A mi alapján mond a racionalitás létezésére igent, hogyha az Isten létezésére pedig nemet mond? Ezt nem értem.
A racionalitás létezésére. Nem, az ateizmus semmit nem mond a racionalitásról, szerintem. Te, mint egyén, egyébként az egyének nem racionálisak, szerintem. Itt volt egy kis összemosás. A egyének kollektívája próbál racionalitást létrehozni, racionálisan működő rendszereket, meg racionálisan próbál rendszereket építeni, mert az működik, és irracionálisan pedig nem működik. És az, hogy miből következik a racionalitás, szerintem Istenből sem következik. Tehát, hogy, mert Istent úgy találtuk ki, hogy mindez következzen belőle. Te azt mondtad, hogy Istenből következik az uniformitás, a racionalitás, a következetesség, a fizikai törvények, az univerzum fenntartása, de mindezt nem úgy mondod, hogy megfigyelted Istent, és ezt láttad, hanem láttad ezt, és visszakövetkezteted, hogy tehát akkor Istennek ilyennek kell lennie, hiszen ő mindennek a fenntartója, mert én már eleve ezt gondolom.
Igen, mert szerintem nagyon sok, mások az a priori, meg másból indulunk ki a priori. Te azt mondod, hogy amit megfigyelek, az igaz. Én azt mondom, hogy amit Isten igéje mond, az igaz. Ez a kettőnk közötti óriási különbség. És hogyha például nekem egy megfigyelés, ellene mond. Igen, pontosan. És itt jön el a kettő különbség,
akkor
hogy például
mondod, hogy
Jézus feltámadása.
Azt mondod, hogy a megfigyelésem téves.
Te meg azt mondod, hogy én tévedtem.
Igen.
Tehát nekem a racionalitásom alapja pont az, hogy Isten racionális, és ő például kommunikális. Ő amikor azt mondja, hogy A, akkor nem B-t ért alatta, vagy nem A-t ért alatta, hanem átért alatta. Tehát maga, amikor kommunikál, már akkor is logikai, bizonyos törvényszerűségeket követ azzal, amikor kommunikál. És ezért gondolom, ez az alapja, hogy én is ezt használom. Nyilván ezt nem gondolom minden nap így komolyan végig, hogy most akkor a harmadik, kizárt harmadik elvének mi az alapja, de van alapja. Érted? Nem tudom, hogy látod-e a különbséget, hogy...
Értem, szerintem azt látjuk, hogy azon kevés dolog, ami a megfigyelhető térbe áthelyezi ezt az Isten kérdést, például az ima, az nem működik.
De miért? Azért, mert ezt miért mondod, hogy nem működik? Hol mondja Isten, hogy amit kérsz, az egyből megadja neked, mint egy italautomata?
Kérjetek és megadatik. Ne mondd nekem, tehát az már őszintétlennek érezném, ha azt mondanád, hogy a vallásnak nem a központi, egyik leggyakrabban használt, legszéles körűbben használt eleme az ima, ilyen-olyan kérések tolmácsolása Isten felé. Akár személyesen, akár kollektíven, rituálisan, spontán módon, ezerféleképpen. Az, hogy mondjuk
el
egy imát, ebéd előtt, ebéd után, reggel, este, minden szituációban, a betegért, a misén.
Egyetértek azzal, hogy az ima az a kereszténység egy kulcseleme, a keresztény élet egy kulcseleme. A kettőnk közti hozzáállás az, hogy hogyan értelmezzük az imát. Te azt gondolod, hogy az ima az egy olyan, mint egy ilyen automata, amiben dobálom bele a pénzt, és akkor egyszer
nem
csak
gondolom,
majd
hogy automata, de azt gondolom, hogy kellene, hogy legyen, hogyha icipicit is működik tendenciózusan. Ha csak 1%-ban működik, de 100 000 ember csinálja, akkor az az 1% már kimutatható kell, hogy legyen. Tehát az a kérdés, és bocsánat, végigmondom azt, hogy a ateisták mi hogy látjuk.
Okay.
Tehát ami a megfigyelhetőség zónájába esik, az úgy látjuk, hogy nem működik, vagy egyszerűen nem elegendő, nem jó minőségű a bizonyíték. És érdekes módon van egy ilyen nagyon furcsa korreláció, hogy szinte minden, ahol a magyarázat rejlik, az mindig valahogy be van téve így a megfigyelhetetlenség mögé. A csodák mindig valahogy úgy történnek, hogy ne lássák sokan. Az egész esemény a történelem végtelen sok függönye mögött zajlott le. Isten útjai kifürkészhetetlenek, tehát mindig át van téve egy ilyen megfigyelhetetlen zónába. És
vagy pedig a múltban, amit te nem fogadsz el.
És két lehetőség van, tehát ugye Isten vagy interaktál a valósággal, a mi valóságunkkal, és ha interaktál, akkor az megfigyelhető kellene, hogy legyen. Vagy nem interaktál, amely esetben mindegy is, hogy van-e vagy nincs, mert praktikusan olyan, mintha nem lenne. És ilyen krédóm, hogy Isten léte megkülönböztethetetlen a nem léttől, mert úgy viselkedik, úgy megfigyelhetetlen, úgy bujkál, hogy bármi, ami létezne, és ekkora tényező lenne, azt bármilyen közvetett valamilyen módon ki kellene, hogy tudjuk mutatni. És ebben a világban vagyok, miközben szembesülök, ugye nem egy vallás, hanem több nagy világvallás, és számtalan kisebb alvallás, és szekta, és mindenféle emberek mindenféle állításaival, amik jellegükben nagyon hasonlóak, és nem csak, hogy el kellene hinnem valamelyiket, hanem még akkor össze is kéne hasonlítanom, és kiválasztani, hogy melyik jobb. És ebben a világban azt mondom, hogy az egy megfigyelés, hogy az emberek furcsa történeteket mesélnek, és bármi okból valótlanságokat nagy tömegével állítanak, meg mítoszokból rengeteg van. Hát mit tehetnék? Diszkvalifikálom őket.
Igen.
Szóval a racionalitás
vallása alapján. Neked szintén van egy vallásod, aminek vannak hitelvei, amiket a priori elfogadsz, például a racionalitás, például ilyesmi, és azt mondod, hogy...
De nem, azt a működés bizonyítéka alapján.
Pontosan, én meg azt mondom, hogy az, hogy valami működik, az nem bizonyítja azt, hogy az igaz is. Az én szintem egy picit magasabban van, mint a tied, mert nekem nem csak az a lényeg, hogy működik-e, úgymond, hanem, hogy összhangban van-e Isten igéjével. Mert hogyha valami látom, hogy működik, ha van egy ember, aki megmondja, hogy én holnap velem mi fog történni, az egész napomat leírja egy borítékba, ideadja nekem ma, és tényleg úgy történik meg, és ő azt mondja, hogy Jézus Krisztus nem az Isten fia, ezek után, akkor tudom, hogy erre nem kell hallgatni. Hiába működik, ez nem igaz. Érted? Viszont te, hogyha valaki ugyanezt a kezedbe adja, és azt mondja, hogy akkor ez a vallás az igaz, akkor te nem tudom, mit mondasz, erre hogy reagálsz, de neked, mivel te csak azt nézed, hogy működik-e vagy nem, ezért sokkal könnyebben szerintem azt fogod mondani, hogy oké, akkor valószínű ez az igazság, ez az igaz, mert hogy megmondta nekem, hogy mit csinálok holnap.
Hát a másnapra való jóslásra újra hozzáfordulnék, mert van bizonyítékom arra, hogy ő, neki van tehetsége ehhez.
Aha.
De egyébként, hogyha Jézusról állítana valamit, az annak szorosan vélem nincs köze ehhez. Mind a két rendszerben van bizonyos kritérium, aminek meg kell felelni. Csak nálad az, hogy legyen összhangban a Bibliával, nálam pedig az, hogy hozzon működő eredményeket megbízhatóan, következetesen, folyamatosan. És innentől persze mindenki eldöntheti, hogy melyik a jó neki, csak szerintem ez a kettő nincs egy színvonalon. Tehát hogyha az a kérdés, hogy hogyha én a valóságot akarom megismerni, akkor ha a valóságban működik valami, az egy magasabb szint, mint hogy egy könyvben működik. És a Bibliát, mint ilyen igazodó pontot, az hogyan választottad ki?
Azért, mert mert a Biblia, na most megint nem akarok abba a helyzetbe esni, hogy racionális alapon, de egyébként azt gondolom, mondhatjuk akkor úgy, hogy igen, a Biblia elfogadom igaznak, és pont, a priori. Tehát, hogy nem az van, hogy én mérlegeltem, hogy ez vagy az, lehetne azt is egyébként, hanem én ezt egy, úgymond így rátettem az életemet, mint ahogy te ráteszed az univerzum, mit tudom én milyen, tehát a te hipotéziseidre, és mondhatod, hogy igen, ez egy körkörös érvelés, hogy azért fogadom el, hogy a Biblia igaz, mert az Isten igéje, és azért Isten igéje, mert a Biblia ezt mondja, hogy Isten igéje. Szóval én ezt elfogadom, és ennél jobbat nem tudok. Tehát, mert hogyha a racionálistást úgymond a Biblia fölé emelném, akkor kérdés az, hogy de mi alapján gondolom, hogy az én racionalitásom a legmegbízhatóbb eszköz arra, hogy eldöntsem, hogy mi igaz, mi nem. Honnan tudom, hogy egyáltalán a racionalitás is működik. Tehát akkor megint oda kerülök, hogy vagy a racionalitást elfogadom a priori, ugyanúgy, mint a Bibliát, és akkor csak úgy lóg a levegőbe, mint hogy én úgy érzem, hogy te teszed a magad oldaláról. Persze mondhatni, hogy működik, meg minden, de akárhogy is nézzük így végső soron, na mindegy. Vagy pedig azt mondom, hogy a Bibliát saját tekintélye alapján fogadom el igaznak. Azért, mert a Biblia ezt mondja. És én azt mondanám, hogy az elmúlt néhány év alatt ez az, ami megváltozott bennem, hogy sokkal inkább megerősödtem ebben az oldalban. Tehát mondjuk azt, hogy amikor elkezdtünk beszélgetni, akkor a másik oldalról indultam, a racionalitás oldalról, tehát ha két évvel ezelőtti Viktor kérdeznél, akkor azt mondom, hogy figyelj, sorold fel a vallásokat, nézd meg, hogy van-e bennük ellentmondás, stb. És akkor válasz ki azt, amelyik legracionálisabb. De most már azt gondolom, hogy már maga a racionalitás sem következik, tehát nem triviális, hogy miért a racionalitás, és ezért azt mondom, hogy inkább azt mondom, hogy a Bibliát a saját tekintélye alapján fogadom el igaznak.
Jól van. Hát köszönjük, hogy itt voltatok ti is. Ha mondani valótok van, véleményetek erről az egészről, vagy kérdéseitek, vagy témajavaslatotok, akkor YouTube-on, ha ott nézitek, akkor kommentben, ha meg nem, akkor létkérdésekpodcast@gmail.com. Megköszönjük, hogyha feliratkoztok, megköszönjük, hogyha megosztotok. Szilvai Péter és Szabó Viktor vagyunk, és jövünk legközelebb is. Sziasztok!
Sziasztok!